hatvanon túl.
Tőlünk mindenkinek.
Új Budaiak magazin műsora.
Köszöntöm a kedves hallgatókat! Mai műsorunkban elsőként megszólaltatunk egy Prokkultúra Újbuda díjas kulturális szervezőt. Azután a Cifra György emlékév alkalmából felidézünk egy róla szóló kiállítást. Ehhez a beszélgetéshez kapcsolódik a centenáriumi ünnepségeket szervező zongoraművész tehetséggondozó munkájának bemutatása. Ezt követően a zene világából képletesen átlépünk a zaj világába. Befejezésként egészségi tanácsokat kapnak az immunrendszer védelméről, erősítéséről. Mai zenei bejátszásunk többsége Cifra György zongoraművész emlékét idézi. Műsorunkhoz jó szórakozást kíván a műsorszerkesztő Ámen Zsóka. Információ áradatban, közéleti, művelődési, szórakozási hírtengerben, illetve az érdekes, netes blogok olvasása közben olykor-olykor elveszik a mindenre kíváncsi ember. Milyen jó, hogy ebben a végtelen kínálatban vannak azért személyes sarokpontok. Ilyen a mai szerkesztő számára a tudományosan papír alapúnak nevezett, azaz kézbefogható, lapozható, Új Buda újság, a 11. kerület közéleti lapja. Az aktuális híreken, érdekességeken kívül kulturális ajánlatokat is tartalmaz. Könyv, koncert, film, színház, művészet és gasztro oldalaival. Gondol a gyerekekre és az idősebb korosztályra is. Így az újságlapok aktuális, főváros, kult, mozaik, 60 plusz és közös oldalain mindenki megtalálhatja az érdeklődésének megfelelő olvasnivalót. A 2021-es második lapszámban a kulturális oldalon meglepetéssel és örömmel fedeztem fel egy ismerős arcot. A Magyar Kultúra Napja alkalmából Prokkultúra Újbuda kitüntetésben részesült Farkas Zsolt, az Albert Falvi Közösségi Ház vezetője. Régi ismerős. Ő a 60 plusz projekt kezdetétől fogva támogatója volt ezeknek a közösségi rendezvényeknek, kiállításoknak, klubnapoknak, segítette a szerveződő közösségeket. Így jöttek létre például a következő klubok, az Esperanto, kézimunka, fotótanoda, kórus együttes. Az elhangzó beszélgetés a gasztronómia témával kezdődik, de fényderül arra a szertágazó tevékenységre is, amelyet az Albert Falvi Közösségi Ház vezetője munkatársaival együtt sikeresen végez már évek óta. Köszöntöm a hallgatókat Zsolti bácsi konyhájából, Albert Falváról. Körülbelül 2,5 évvel ezelőtt hallottam a hírt, hogy Albert Falván lesz egy konyha a művelődési házban. Beszélgető társam Zsolti bácsi, átadom neki a szót.
Hiszen valóban berendeztünk egy olyan konyhát, amely az elmúlt század első felének, közepének a konyhai hangulatát hozza vissza a bútorokkal, tányérokkal, falvédőkkel, evőeszközökkel, rézbozsárral, régi szódás üvegekkel. De ugye ez nem csak egy kiállító helyiség vagy terem, hanem ez valóban egy működő konyha is, hiszen havonta a Zsolti bácsi konyhák gasztroklubban találkozunk, ahol mindenki egy-egy olyan ételt szokott megfőzni, amely családi örökségből, vagy saját fűszerezése, saját ötlete alapján készít, vagy éppen valahol látott, és kicsit újra gondolta, és bemutatja nekünk. Minden egyes alkalommal egy-egy séf van a Zsolti bácsi konyhájában.
Ma mi fő?
Ma ugye pontosan azt főt, ami főt, mert ugye egy főlevest készített nálunk a Orsai Henrik tagunk, ez egy vietnámi leves. Talán lehet mondani, hogy távol rokona a mi marha húslevesünknek. első kóstolást a kicsit furcsa, nyilvánvalóan a keleti fűszerek miatt, de hogy előbb-utóbb egy kis kóstolgatás, szürcsolgetés után, hogy a háttérben azért beúszik ez a jól ismert magyar marha húslevesnek is egy kicsikét az íze. Ez igazi különlegesség, ott kicsit féltem is tőle, hogy itt a magyar konyhához szokott többség esetleg majd kritizálja, de nagy örömömre mindenki dicsérte a szakácsunkat, meg az ételt is.
Honnan jött az ötlet, hogy legyen ilyen klub?
A Zsolti bácsi konyhája az ugye gazdag réten született, meg alapvetően a magja, hiszen a gazdagréti közösségihez újságjában volt egy Zsolti bácsi konyhája nevű vidám gasztronómiai rovat, ahol ugye különböző recepteket, vidám történeteket osztottam meg az olvasókkal, és itt Albert falván adta magát, hogy ez a régi 1929-ben épült házban, hogy egy nosztalgia konyhát létrehozzunk, és így készült el maga a Zsolti bácsi konyhája. És ugye a kettő összekapcsolódott, hogyha már annak idején recepteket osztottunk, megírtunk, illetve van olyan valóságos konyhánk, akkor ezt csináljunk egy klubot.
Az igaz, hogy a szakácsok, illetve a séfek többsége férfi, de hogy jut eszébe egy művelődési szakreferensnek, hogy ilyen területtel foglalkozzon? Mi volt a cél?
De nagyon egyszerű, mert magát a közművelődést, vagy a kultúrát én tágabb értelemben veszem és értelmezem. És például itt Albert falván is ugye szeretem úgy megközelíteni a helyi közösséget, hogy nem a hagyományos módon, tehát nem egy ilyen száraz helytörténeti kiállítással vagy anyagokkal, hanem valamilyen módon bevonni az embereket. És ugye például Albert falvánál volt egy időszak, amikor ugye arra kértem az embereket, hogy fotózzák le Albert falvát úgy, ahogy látják, és ezeket küldjék be, fölrakjuk a Facebookra, illetve a legjobb képeket ki is állítjuk. Tehát ha valaki eljön ma az Albert falvi közösségházba, akkor a folyosókon, termekben olyan fényképeket láthatnak a falakon, amelyeket az Albert falviak fotóztak. Vagy ugyanígy a tavalyi évben bekérdettem egy pályázatot, amikor azt mondtam, hogy személyes történeteket, régi visszaemlékezéseket írjanak egy kis könyvecskébe, és azt is megjelentettük, és nagyon szeretik az emberek, és tetszik nekik. A Zsolti bácsi konyha is ebbe illeszkedik bele, hogy ez a kvázi, ez a mi fő a szomszéd fazekában, hogy itt a Albert falván, illetve a közösségi házban járó emberek osszák meg egymással a, ugye azokat, amiket főznek a recepteket, és nem csak azon a szinten, hogy amíg itt várakozunk egy gyerekre, vagy valami programra, és ott beszélgetünk, hanem tényleg meg is tudjuk kóstolni, meg is tudjuk ízlelni, és az alapján el tudjuk dönteni, hogy tetszik, vagy nem tetszik.
Én úgy gondolom, hogy azért volt egy nemesebb cél is, mert itt, ahogy vacsoráztunk, kóstoltuk ezt a vietnámi levest, kialakultak kis beszélgető párosok, csoportok. Tehát közösségfejlesztő hatása is van ennek. Megbeszélik a dolgokat.
Így van.
Ugyanúgy, ahogy régen.
Így van, ez is egy nagyon fontos dolog, mert ugye lehet mondani, hogy általában a családok is hol szoktak összejönni, a konyhába, evés közben beszélik meg a dolgokat, hogy mi a problémája a nagymamának, mi volt a gyerekkel az iskolába, milyen gondok vannak a munkahelyen, vagy éppen örömök, bánatok, és itt is valóban egy ilyen nagyon kellemes beszélgetések alakulnak ki, hiszen miután meghallgattuk, hogy hogy készült az étel, megkóstoltuk, akkor ilyen kis klikkekre szakad a közösség, és akkor mindenki valakiről beszélt, tehát most is éppen ugye ez a főleves volt, akkor hallottam, hogy az egyik kis közösség a marhahúsleves készítésről beszélgetett, a másik már a birka, paprikás meg pörköltről, tehát hogy nagyon jó, valóban egy ilyen közösség teremtő vagy építő jellegés van ennek a konyhának.
De különlegességet is szoktak csinálni. Olvastam a blogon, hogy van, aki knédlit csinál, igazi csemódra, akkor a sváb nagymamától örökölt receptet hozott, és ehhez hasonló. Tehát valamilyen formában még hagyományőrzés is folyik itt, nem?
Így van, fontos, ezt mindig el is szoktam mondani, hogy jó az, hogyha olyan recepteket osztanak, mert tényleg családi örökség, tehát tényleg a nagymamától vagy a déditől maradik.
Albert falva nem csak Zsolti bácsi konyhájáról nevezetes. Úgy tudom, hogy összeállítást készített, tudományos kutatást folytatott a kerületben lévő közösségi házak, régi művelődési házak történetéről. Hogy fér össze ez a két dolog? Főzünk is, kutatunk is, fotózunk is, szervezünk is.
Igen.
Ez egy hagyományos népművelőtől ennyit nem várt el az ember. Ez vacsora szerint.
Hát meg kell, hogy mondjam, a közösségi házakat, ugye ezért is szeretem nagyon, hogy a nagy művelődési intézményektől eltérően, ugye itt kevesen dolgozunk, és mindenki sokféle programot csinálod, mert egy nagy intézmény van, aki a gyerekprogramokkal foglalkozik, van, aki a tanfolyamokkal, van, aki a nagy rendezvények, itt valóban mindenbe belekaphatunk. És ugye ez a kiadvány az úgy született, hogy tavaly költözött át hozzánk az Etelehely történeti gyűjteménynek az anyag, és hogy azt mi kezeljük. És ugye, mint ahogy előbb is mondtam, hogy a közösségeket egy kicsit rendhagyó módon szeretem megközelíteni, hogy itt a helytörténetek ne az legyen, hogy van egy poros kiállítóhelyiség, ahol hetente két-három ember bejön és megtekinti a kiállítást, hanem hogy valóban élővé tegyük és varázsoljuk, ugye ezért működik az Etele helytörténetükről, ahol havonta találkozunk és a kerület történetével kapcsolatos előadásokat hallgatunk, vagy beszélgetünk, illetve terveim között szerepel, illetve már meg is jelent az első kötet, hogy olyan kis kiadványokat jelentessünk meg a kerületről, vagy a kerület speciális, csak rá jellemző szereteiről, ami a nagyobb közönség számára is érdekes lehet. Ugye így jelent meg az újbudai közössége ezek rövid története, hiszen ez a 11. kerület abszolút jellemző, hogy még a többi kerületek általában van egy nagy művelődési háza vagy művelődési központja, addig a 11. kerületnek nincs saját önkormányzati fenntartású művelődési háza, hanem ilyen kis városrészekhez kötődő közösségi házakon keresztül biztosítja a kulturális szolgáltatásokat. És ugye ezeknek az intézmények a munkája nem túl feltűnő, nem túl látványos. De hogyha egy ilyen kötetbe összeszedem az elmúlt évtizedeknek a fontosabb eseményeit, folyamatait, akkor ha valaki beleolvas, akkor hogy meglepődik, hogy hoppá, itt nem csak arról szól, hogy van egy nyugdíjas hímzőkör, meg gyerekeknek valami kislányoknak jazzbalett, hanem hogy itt tényleg milyen értékes munka folyik, milyen sok közösség van, mennyi értéket teremtettek az elmúlt évtizedekben.
Kit hallottunk, kimutatta be nekünk Albert Falvát?
Farkas Zsolt vagyok. Talán nálam az lehet az érdekes, hogy így beszéltünk ugye a közösségi házakról, hogy mind a négy közösségi házban dolgoztam.
Kedves hallgatóink, jöjjenek Albert Falvára. Érdemes körülnézni a művelődési házba, és bekukkantani Zsolti bácsi konyhájába. Ámen Zsokat hallottak. A magyar kormány a 2021. február és 2022. május közötti időszakot Cifra György emlékévé nyilvánította, a világhírű zongora művész születésének 100. évfordulója alkalmából. Ebben az időszakban mintegy 100 zenei esemény valósul meg itthon és külföldön, világhírű művészek részvételével. Párizsban, Brüsszelben, Svájcban, Moszkvában és Amerikában. Hallgassák meg Somogyi Ági beszélgetését az Ágyuk és Virágok című Cifra György kiállításról.
A Molnár Cépál Múzeumban 2018. novemberétől néhány hónapig volt látható a Cifra György emlékére készült kiállítás Ágyuk és Virágok címmel. Már a megnyitón elhatároztam, hogy felkeresem a tárlat rendezőjét, Csillag Évát.
Meséljen arról, miért is volt fontos ezt a kiállítást itt megrendezni, és éppen ebben az időpontban.
A Cifra György emlékkiállításunknak ugyanaz a címe, mint az ő önéletírása, Ágyuk és Virágok. A Molnár Cépál egykori műterméből kialakított kis családi múzeum szomszédja ennek a teremnek, ahol most vagyunk. Ezt tavaszteremnek nevezzük, ugyanis Molnár Cépál idősebbik lánya élt itt, őt Tavasz István nénak hívták. Itt is kiállító helyet hoztunk létre, ahol nagy magyar hagyatékokat állítunk ki, és most jelenleg a nagy hagyaték, amit kiállítunk, Cifra György, aki virtuóz zongorista, hogy kerül a festőművész mellé, Az az igazság, hogy Molnár C. Pál felesége a Budapesti Zeneakadémián éneket tanított, az ő életükben a festészet és a zene mindig együtt volt, és ugyanígy Cifra György életében is, amikor a siker vette őt körül, a fiatalokat segítette, ösztöndíjjal lehetőséget biztosított nekik, és nem csak a zenészeknek, hanem a képzőművészeknek is. Tavaly találkoztunk a Cifra Fesztivál sajtófőnökével, Hegedűs Annával, megtudta, hogy mi itt hagyatékokat mutatunk be, ő összetalálkoztatott minket Balázs Jánossal és feleségével, Besszer Szilviával, akik a Cifra Fesztivál keretében csodálatos emléket állítanak Cifra Györgynek, és így jött a kiállításnak az ötlete, ami lazán a Cifra Fesztiválhoz kapcsolódik. Cifra György november 5-én született, 1921-ben, ezért a kiállításunk megnyitója kapcsolódott ehhez a novemberi dátumhoz.
Honnan kerültek ide a relikviák?
Balázs Jánosnak és Besszer Szilviának nagy relikvia gyűjteménye van. Ők elhozták, amiük volt. Elsősorban ezek az óriás fotók, amik hát nagyon beszédesek, és még egy pár személyes tárgya. További nagy kincseket kaptunk Andrássy Lászlótól.
Az egyetlen rokon.
Akitől tényleg nagyon személyes fényképeket, születési anyakönyvi kivonatot, útlevelet, plakátokat kaptunk. A Cifra György élete két kalandregény, és ezek teljesen különböznek. Ebben a teremben van az angyalföldi nyomortól, a gyerekkortól, az 56-os diszidálásig, és a másik teremben a siker, a befutás, a karrier, hogy úgy mondjam, a Franciaországban. Így Kürti Hanna képzőművész, az egyik első ösztöndíjas volt, ebben a teremben sok festményét láthatjuk, és én úgy jobban vagyok a tárgyakkal, és egy ilyen kis mini világot állítottunk össze, pici tárgyak segítségével.
Emeljünk ki egy-két tárgyat. Ott például a bohócokat.
Az édesapja cigányzenész volt, Párizsban jópolgári életet éltek, de a háborús hadüzenet után, aki nem egy oldalon volt a franciákkal, el kellett hagyják az országot, és ők Angyalföldön egy Tripolis nevű nyomortelepen tengődtek, ahol a nővére Jolán egy kis összekuporgatott mosogatásból került pénzből megjelent egy bérelt zongorával. Elkezdett zongorázni, Cifra György nézi, hogy mozog az ujja, odaül, és improvizált. A Straussok, Offenbachok dallamaira való improvizálás volt jóformán egyetlen gyakorlatom, de írja, hogy hatalom volt a kezemben, amellyel ki tudtam törni az angyalföldi nyomorból. 5 éves korában egy vándorcirkusz jár a nyomortelepen, hallják a gyereket zongorázni, és alkalmazzák, fellép, úgyhogy bárki bead egy dallamot, és ő arra a dallamra improvizál. Családfenntartó lett néhány hétig a kimerülésig.
Látjuk ezt a kis aranyos mozdonyt.
Igen, hát a háború éveiben nagyon kalandos módon egy mozdonyba beülve, több szökés után az erdőben egy romos kápolnára bukkant, ahol sebesülteket talált, orvosokat, akik műtöttek érzéstelenítés nélkül 36 órája, és megkérdezte tőlük, hogy mit segítsek. Kérdezik, mi a foglalkozás a zenész. Zenét. Odaül a templomocska orgonájához, teljes erővel megszólaltatja, és amikor kijön a kápolnából pár száz méter múlva, látja, hogy egy bomba a levegőbe repítette. Iszonyú lelkiismeret furdalása támad, hogy nem ő okozta-e azzal, hogy a nagy hanggal felhívta a figyelmet a kápolnára, vagy talán ilyen misztikusan fogalmazza, zene előidézte a gonoszt, és ez az érzés dolgozott benne, ugye ez 44-ben történt, és 73-ban megvásárol egy másik kápolnát.
Ez már Szalisz.
És oda is költöztek Cifráék. Írja is az önéletírásában, hogy vigaszomra szolgál, ha azt látom, hogy egy másik kápolna újjáépül a zene által és a zenéért. Molnár C. Pál grafikáit is beépítettük, amelyek illusztrálják, úgymond, Cifra György életét, illetve egy sarokban egy ilyen kis kávéházat, házat rendeztünk be, hiszen Cifra György élete a magyarországi időszakban, főleg a kávéházakban, bárokban, presszókban telt. Úgyhogy Molnár Cipának a 20-as években készült pincér, táncosnő.
Beszerelmes pár is. Alatta van ugye az
nagyon
fontos
esküvői kép Solejkával, aki egyiptomi táncosnő volt az Arizona bárban, ott ismerkedtek meg, és ahogy írja Cifra György, néhány napos ismerettség után tudtuk, hogy nem tudunk egymás nélkül élni, házasságot kötöttünk természetesen szülői beleegyezés nélkül, és hát Solejka egy fantasztikus művészfeleség, menedzser volt. Bizony egy ilyen zseni mellett egy ilyen feleség nélkülözhetetlen.
Az ő kitartásának köszönhető, hogy végül is ők elindultak 56-ban.
Hát ez már a második volt. Egy átzongorázott, cigarettázott éjszaka után, egy hajnalon ment hazafelé Cifra György Budafokra. Egy hirdető oszlopon látta a nagy neveket, és elfacsarodott a szíve, mert igazából neki is ott lett volna a helye.
De még mennyire?
És akkor jön Solejka az ötlettel, hogy diszidáljanak 1950-ben.
És ez volt a sikertelem.
Ez volt a sikertelem, és akkor kapott Cifra György 3 év fogságot egy Miskolc melletti kőfejtőben. Ott ment tönkre a keze, hordták ezeket a 150 kilós köveket. Randrási László mesélte, hogy a Cifra György 73-ban rángatta, hogy gyere, menjünk el Miskolcra, ennek az egyetemnek a lépcsőit akarta megnézni, ahova ő hordta a köveket. Egy látogató hölgy mesélte, hogy az ő férje abban az időben a Miskolci Egyetem diákja volt, és hát ott is híre ment, hogy Cifra György ott hordja a köveket. Vitték neki a diákok a cigarettát, az ételt, sőt, beszereztek egy zongorát, amit átvittek a kerítés tetején, hogy ott is zongorázhasson neki.
Kerültek elő újabb történetek, vagy relikviát kapcsolódva a kiállításhoz.
Igen, minap egy fiatalember, ugye mutogatjuk itt azt a szerződést, az Erkel Színházban 56. október 22-én Cifra György megbízást kap Bartók második zongora versenyének eljátszására, aminek az a jelzője, hogy eljátszhatatlan. Előtte egy a híres japán zongoristát fölkértek rá, aki pár hét után köszöni szépen visszaadta. Cifra György eljátsza ezt a, ahogy ő nevezi, tébolyult zenét, ami mégis maga a kristályos rend, és a közönségből, mint a láva, úgy tört ki a taps. És ez a fiatal ember pont a napokban mesélte, hogy az ő nagyszülei ott voltak ezen a koncerten, és megerősítette, hogy valóban ezzel a koncerttel indult el az 56-os forradalom. Kinyíltak a határok, elhagyták az országot. Ami nagyon megragadott minket, az az emberi nagyság, hogy mindaz, ami tragédiát ő megélt ebben a nagyon nehéz életszakaszában, azt a sikeréveiben pozitívba átfordította mások javára. Egy külön történet ifjabb Cifra György, akivel hát csodálatos fotón látszik, ahogy az apja foglalkozik vele. Amit megtudtam, hogy eleinte nem nagyon akarta a zenét, úgyhogy ez a szülőknek fájdalma volt. A zongorista karrier helyett felcsillant egy karmester pálya, és egy nagyszerű karmester lett belőle.
És csak ő tudta lekottázni, igen, az improvizációkat.
Igen, közöttük egy nagyon szoros, nem csak apa fia, hanem egy művésztárs kapcsolat volt. Borzasztó tragédia, hogy a fia 38 éves korában egy lakástűz áldozata lett. Utána ő nagyon befelé forduló, rengeteg betegsége volt. 1994-ben halt meg, január 15-én.
Köszönöm a részletes ismertetést Csillag Évának, aki egyébként elmondta, hogy elkészült franciául egy regény Cifra György nem mindennapi életéről. Reméljük, magyarul is olvashatjuk majd. Somogyi Ágnest hallották. Thank you.
Ha azt mondom, hogy a nemrégében kezdődő Cifra György emlékév adta az alkalmat, hogy megismételjék a következő interjút, valószínűleg sokan tudják, hogy Balázs János zongora művészről van szó. A beszélgetésben szóba kerülnek az elismerései, azóta Kossuth-díjjal is gazdagodott a sor.
Továbbra is tartsuk be azt a metódust, hogy amikor zongorázom, akkor figyelünk, és amikor én kérdezlek titeket, akkor pedig én leszek csendben, és meghallgatlak titeket, jó?
Az iménti bejátszás egy gyerekkoncerten készült, ahol a koncertet Balázs János, Liszt Ferenc és Junior Péma Béjas zongoraművész adta, akit amúgy is köszönhetünk, hogy a 2018-as érdemes művész, amit szeretettel gratulálok.
Köszönöm.
Azt hiszem, hogy van egy réteg a zene értők és kedvelők kedvében, akinek a az önneve az egy fogalom. De van egy másik réteg, illetve hát mindenképp összefoglódik, amikor a gyerekekkel való kapcsolata, amit azt hiszem, hogy kevesebben ismernek. Úgyhogy én most erről szeretnék egy kicsit bemutatni önnökről.
Számomra nagyon-nagyon fontos az, hogy gyerekeknek tartsak koncerteket. Ugye egy művésznek alapvető célkitűzése az önmegvalósítása, a művekkel, a klasszikus zeneművekkel való állandó kapcsolata, és a koncerttermekben való hangverseny életbe való integrálódás. Számomra ugyanennyire fontos a gyerekekkel való klasszikus zene megszerettetése. Ennek több oldala van és több célkitűzése is. Ez egyik legfontosabb része az számomra az, hogy ugye nagyon fiatal vagyok, tehát 29 éves, és nemrég voltam én is azért 10-12-3 éves, és pontosan tudom, hogy számomra mit adott a klasszikus zene. A klasszikus zenének az az elmélyültsége, az a rendszere, amelyet érzünk, amikor hallgatunk klasszikus zenét, és pontosan tudom jól, mivel én is a fiatalok között élek, hogy mennyire kiveszőben vannak az értékek. Ugye ez a világ problémája, nem a kultúra problémája, de ugyanakkor pontosan a kultúra hivatott arra, hogy ezeket egy kicsit limitálja, és megmutassa azokat az értékeket, amiért érdemes élni, és ami egy kicsit nem csak értékrendet, hanem jellemet formál egy ember jellemében. Nagyon nagy szerepet játszik a művészetnek a találkozása. Viszont abban is meg kell egyeznünk, hogy nagyon sokan a fiatalokat rosszul tanítják, rossz metódus szerint. Nagyon sokan jól természetesen, de nem úgy lehet megszerettetni egy 8-10-12 éves fiatalon a klasszikus zenét, hogy elviszük egy Wagner operára, vagy tudományos előadást tartunk neki a pentatóniáról, mert nem érdekli, nem tudja mi az, az már egy következő lépcsőfok. Ezért döntöttem úgy, hogy annak ellenére, hogy 5-6 évvel ezelőtt még igazán csak elindult a karrierem, és csak kezdtem koncertezgetni, nem csak erre koncentrálok, tehát a hangverseny életre, hanem a fiatalokra is, mert éreztem, hogy én ezt szeretném csinálni, és elhatároztam, hogy a Monkulturális Központban minden hónapban tartok egy-egy gyerekkoncertet, 3-tól 6-7 éves korig, és utána egy másikat 7-8 éves kortól tinédzserekig. Két kikötésem volt, én ezt ingyen és bérmentve vállalom, és belépő nélkül kell csinálnunk, mert én úgy gondolom, hogy egy művésznek ezt szerelemből kell csinálnia, és úgy érzem, hogy a szülőket pedig nem lehet olyan követelmények elé állítani, hogy ezért fizetni kell.
Pedig, hogy azért ne tudja elhozni, mert nem engedheti meg.
Pontosan, én pontosan tudom jól, hogy nagyon sokan olyan helyzetben vannak, hogy igényük lenne, de lehetőségük nincsen sok komoly zenei koncert látogatására a belépő jegyek miatt. És úgy gondolom, és nem magamat dicsérve, hogy ez egy ötlet volt, de bejött, mert most már több mint 15 ezer látogatója volt az elmúlt 5 évben ezeknek a koncerteknek.
Ezt alá tudom támasztani, hogy mennyire bejön, mert amikor legelőször voltunk ilyen koncerten, mert ugye azt tegyük hozzá, hogy nem csak ön, hanem hárhán is voltunk gitárral is.
Igen, Ötvös József.
Amikor a gyerekeknek fölvettem, hogy 5 és 8 éves most a két unokám, ha azt mondom, hogy önhöz jövünk, akkor semmiféle ellenvetés nincs. És visszaemlékeznek arra, a nagyobbik akkor kezdte az iskolát, amikor pont az a kottás dolgokat mutatta. És rögtön kötődött a tanulmányaihoz neki.
Én csak inspiráció szeretnék nekik lenni, vagy hogy is mondjam, egy első lökés, hogy aztán elkezdje érdekelni a gyerekeket ez a klasszikus zene, ez a birodalom. Mert azért úgy gondolom, hogy gyerekkorban ez egy nagy mese és egy nagy kaland tud lenni. Nem szabad a gyerekeket arra rávenni a legelső pillanatban, legelső hetekben, hónapokban, hogy tanuljanak. Nem a kotta olvasása lényeg. Egyáltalán mi az a kotta? Miért kell kottát olvasni? Nem kell belevágni rögtön a szolmizációba, és nem kell rögtön hangszert tanulni. Érdekelje a zene. Ugye füle mindenkinek van, szép érzéke mindenkinek van, ezeket elő kell csalogatni, és azt kell elérni egy fiatalnál, egy gyereknél, egy picinél, hogy akarja hallgatni azt a zenét, és utána biztos vagyok benne, hogy valami hangszeren majd ő is szeretne valamit csinálni, és ha majd meglát egy zongorát, vagy meglát egy gitárt valahol a családban vagy a barátoknál, oda fog hozzá menni.
És már kapcsolódik.
És már kapcsolódik, és akkor már a szolfés sem fogja elrettenteni, mert annyira szeretné majd megtanulni, és van alátámasztás. Tehát számomra ez volt a legfontosabb, és nagyon sok visszaigazolást kapok egyébként. Sajnos nem tudom nyomon követni a rendkívül sűrű életem miatt az összes látogatót, de kapok leveleket, amelyekre néha tudok válaszolni, néha nem, de az számomra nagyon nagy öröm, hogy zeneiskolába járnak azóta nagyon-nagyon sokan. Karácsonyra hangszert kértek, nem valami kütyüt. Tehát, hogy mi ez, hogyha nem siker, és úgy gondolom, hogy ez a kötődés, ez mindig meg lesz, mert fontos számomra, annak ellenére, hogy most már nagyon nagy látogatók száma, és az én egyéni zongoraművészi karrierem, és az ezer misszió, amit felvállaltam mellett is ragaszkodom hozzá, hogy minden hónapban ezt én csináljam. Sokszor hívok vendégeket, ami még színesíti a palettát, de azt is érzem tény és való, hogy hát ez olyan dolog, hogy aki elkezdi, azt várják, úgyhogy a jelenlétem mindig fontos, de hogyha több száz, több ezer gyereknek tudok segíteni abban, hogy felnőtt életében nem baj, hogyha nem lesz zenész, mert nem lett mindenki koncertező művész, de a kultúra szeretete az egy olyan szociális érzékenységet, olyan logikát, olyan fantáziadúságot, és tényleg nem tudok másszót mondani, ez a legszebb, hogy olyan jellemformálást végez az ember életében, amelyet nem csak én, mint művész, de Frany Tamás agykutató is alátámaszt, hiszen ugye ő neki erről szóltak a nagy-nagy felfedezései, és a tudományos alátámasztásai, hogy a zene, a művészeteknek a tudása és a művelése, az semmilyen más egyéb tevékenységgel, sport, szellemi tevékenységgel nem lehet össze, mert a zene az kompatibilis 6-7 dologgal sokat fejleszt. Még például a sakk, az csak a logikát fejleszt, de szociális érzékenységet nem, sőt, az inkább elszigeteli az ember. De a zene szeretete például a kamarazenélés öröme, hogyha kórusban énekelünk, vagy egy szimfonikus zenekarban játszunk, vagy ha elmegyünk egy koncert és 1000 ember között hallgatunk zenét, az mind-mind egy társadalmi élményt jelent számunkra.
Most ehhez még két dolgot tennék hozzá, az egyik a körülmények, amit megteremtettek. Tehát aki nem volt, annak meséljük el, hogy ugye van egy szűnyeg, ahol bár nem lehetnek a gyerekek, de hát közel volt egy olyan élményünk, amikor pont arról mesélt, hogy lehet a zongorával gyorsabban, lassabban játszani, és egy pici, ilyen pár hónapos kisgyerek ott négy kézláb végig rohant a zongora alatt, és akkor rögtön beleszőtte, hogy hát ezzel a sebességgel nem tud versenyezni. Tehát, és ez a másik dolog, hogy nem tarolni akarod, de önnek a személyiségének van egy olyan vonzerő, ami minden gyereket megfog.
Nagyon örülök, mert pontosan ez a cél, nem elrettenteni, hanem megszeretetni akarom velük a komoly zenét. A hangszerontató koncertnek a tematika felépítése, abban nagyon nagy szerepet játszik az interaktivitás. Tehát szeretem, hogyha beszélnek, szeretem, hogyha jelentkeznek, szeretem, hogyha megfejtenek rejtvényeket, szeretem még azt is, hogyha mozognak, persze hát néha zavaró, amikor zongorázom, hogy ott mozognak, de az azt jelenti egyébként, hogy ott táncolnak, hogy valami elindult bennük. És az, hogyha elkezdenek egymással beszélgetni, én még azt is szeretem, mert biztos a zenéről beszélgetnek, hogy valamilyen információt megosztanak egymással. Tehát számomra ez nem csak fontos, hanem nélkülözhetetlen is. És a tematika az pedig mindig úgy épül fel, hogy valami olyan zenedarabot, vagy olyan ciklus mutatok be, amit ismernek, amit szeretnek, de ráadásul van benne valami fantázia, tehát valami meseszerű. Csajkovszki diótörője, Szenszan az állatok farsangja, tánc zenék, most itt nem a könyvzenére,
hanem balettsem, vagy
országok zené, igen. Tehát hogy egy kicsit tágítanám a földrajzi tudást, csak ők erről nem tudnak, mert ugye elutazunk Argentinába egy tangóra, elmegyünk Ausztriába egy bécsi keringőre, de azért mégiscsak egy kicsit kulturálisan és így az intelligencia bővítést is megpróbálom eszközölni, de mindezt úgy, hogy közben lehet mászkálni a zongora alatt, közben oda lehet jönni, meg lehet kérdezni bármit. Szerintem ez az, amit szeretnek valóban, és a Monkulturális Központ itt egy olyan fantasztikus vezetés van, és egy olyan jó központ ez, hogy itt alapvetően az ember oldódik. Tehát ahogy belépünk, a feszélyezettségnek nyoma sincsen. A kupolateremnek a meghittsége, az intimitása, az szerintem számottevően hozzájárul a sikeréhez ennek a hangszerontató koncertnek.
Azért a fiatalokkal való kapcsolata az azért már, ha jól tudom, akkor
egyetemista korában már a Schneebergen központban elkezdett tanítani. Gondolom oda is a gyerekek vonzották.
Illetve a tehetségek, ugye? Mert ott nem csak nagyon fiatalok, hanem a tehetség is a fiatalok, igen. De ez rendkívül megtisztelő volt, 21 éves voltam, még zeneakadémista, tehát még tanuló voltam, amikor tanárra avanzsáltak a Schneeberger központban. Ott ugye alapvetően hátrányos helyzetű roma fiatalokat oktatunk. Vannak nagyon tehetségesek, és vannak kevésbé tehetségesek. A kevésbé tehetségeket pályára kell állítani, és amiről pontosan beszéltem, egyfajta iránymutatást kell adni, viszont a legtehetségesebbeknek hatalmas nagy lehetőségük volt. És büszke vagyok rá, mint tanár, hogy amióta ott tanítok ennek 7 éve, tehát az alapítástól kezdve, már több mint 8-9 vagy talán 10 növendékemet is felvették a Zeneakadémiára. Ez nekik felér egy Kossuth díjjal. Onnan az Ózdi cigánytelepről a Liszt-Ferenc Zeneművészeti Egyetem hallgatójává lenni, az egy gyönyörű szép út, és azóta még sikereket érnek el, nyerik a versenyeket. Tehát ez nekem, ez is egy nagyon-nagyon fontos misszióm. Azért mondtam, hogy több misszióm van, hogy a gyerekkoncert, a Cifra Fesztivál,
a Schneeberger Központ. Időnk mindenre kitérjünk, és tulajdonképpen nem hinném, hogy reklám kéne a gyerekkoncerteknek, de azért azt elmondjuk, hogy regisztrálni lehet. Tehát a MOM Kulturális Központnak a programfüzetében rendszeresen ott van.
Megtalálható, és a hangszerek világunkhoz gmail.com egyszerű e-mail címen lehet regisztrálni, limitált, tehát érdemes előre hónapokkal bejelentkezni.
De nem szabad csüggedni, úgyhogy nagyon-nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Balázs János zongoraművésszel kéri Juli beszélgetett. Szórakoztat, felüdít, gyönyörködtet, de az emberek számára nagyon fontos a csend is. Az életmód kutatók azt ajánlják, hogy a nyugodt alváshoz gondoskodjunk jó levegőről, olvassunk lefekvés előtt álomba ringató könyvet, vagy hallgassunk pihentető zenét. De mi történik akkor, ha az alvás mégis túl hangosra sikerül? Erről a témáról beszélget Meskó Bánk interjú alanyával.
Mai vendégem dr. Makó Ádám, orrfülgégész. Most nem a szakványos andulaműtétekről, orrműtétekről fogunk beszélgetni, hanem tudomásom szerint Ádám egy speciális területtel, az alvászavarokkal foglalkozik, és ebben komoly erőrelépéseket tett a tanulmányai során. Hogy érezted azt, hogy ezzel kell foglalkozod, szakmán belül mi volt az, ami e felé terelt téged?
Fiatal szakorvos jelölt koromban találkoztam először ezzel a rádiófrekvenciás módszerrel, akkor még a cég sebészeti bemutatása hozta el a kórházba, és akkor ötlött el bennünk a gondolat, hogy esetleg ezt lehetne használni fülorgégészeti kezelésekre, és bátorítást kaptunk, hogy igen, ezt Amerikában már használják orkolásgátlásra. Viszonylag egyszerű, gyors és fájdalommentes módszer, nem járt vérzéssel, úgyhogy bele is vágtunk, 2007 óta csináljuk, és szép számmal gyűlnek a tapasztalatok azóta is.
Hogy fordulnak hozzád a betegek? Hallják, tudják, hogy te ezzel foglalkozol?
Részint a betegek ajánlják egymásnak a rendelést, illetve fent vagyunk az interneten, tehát manapság inkább onnan tájékozódnak a betegek.
És ennek a belső titkairól egy pár gondolatot megosztanál velünk.
Hát nagy titok nincsen, ez egy helyi érzéstenítésbe végezhető módszer, egy óra alatt megoldható, mindösszesen annyi kérésünk van, hogy egy alvásvizsgálat előzetesen készüljön a betegről, ott pontosan tudjuk felmérni az ő egészségügyi állapotát, van-e légzés kimaradása, van-e alvási apnéje, vagy egyszerűen csak egy akusztikai zavarról van szó, ami párkapcsolat rovására mehet.
Tehát ez az egy órás műtét, illetve beavatkozás, ez végleges eredményt hoz?
Az esetek döntő többségében igen.
Jó, ha visszajött volna hozzád egy beteg és doktor úrat, változatlan horkolok.
Olyan, hogy változatlan horkolok, olyan nem volt. Olyan volt, hogy van változás, de még egy pici maradt vissza, és ez még zavarja a párkapcsolatot, úgyhogy akkor természetesen korrigáltuk.
És akkor megoldódott. Mindenkinek azt megelégedésére. A gépkocsi vezetésnél, hát most konkrétan egy szerencsétlen esetre, a veronai busz tragédiára gondolok, ott a vezető állítólag alvás zavarral küszködött. Mit tudsz erről, és mi ennek a megoldása?
Ezt én is hallottam. Hát ez egy szomorú, szomorú tragédia. Lesújtott mindannyiunkat. Azt gondolom, hogy ezzel tényleg komolyan kell foglalkozni, és rendeleti szinten intézkedni, hogy a hivatásos gépkocsi sofőröknek az alkalmazása az csak abban az esetben legyen lehetséges, hogyha ezek betegségek kezelve vannak.
Most ezt a betegséget hogy tudják kezelni? Van valami gyógyszer, amit beszed, vagy ellenőrzi magát, vagy kontrollálja, vagy...
Nagyon egyszerű módszer, léteznek most már kikölcsönözhető kis miniatűr számítógépek, amiket otthon saját körülményei között egy éjszakai alvásciklus kapcsán kibérelhet, és akkor az másnap kompjúteren keresztül kielemzésre kerül.
A beteg ilyenkor nem érzi azt, hogy ő most kialvatlan, vagy azt hiszi, hogy egy jót aludt, és közben ezek az alvászavarok ugye az egészségi állapotára, illetve a testi állapotát, hogy olyan mértékben befolyásolják, hogy könnyen elalszik, de ő ezt nem is tudja, nem is érzékeli?
Sajnos igen, a probléma forrása az az, hogy nem gondolnak rá. Ugye éjszaka nem mindenki ébred föl ezekre a légzés kimaradásos periódusokra, viszont az alvási ciklus az töredezetté válik, mikroébredésekkel tarkított és nem pihentető ez az alvást. Gyakori a reggeli fejfájás, aluszékonyság, álmosság, meggyötörten ébrednek föl a betegek, képesek akár a piros lámpánál is egy perc alatt bebóviskolni, vagy vezetés közben vérnyomásuk elkezd emelkedni szépen lassan az évek során, memóriazavar, potenciazavar alakulhat ki, és hát hogy ezek a közlekedési balesetek is sajnos előfordulhatnak.
Szóval ilyen
gyalogosként is egyébként.
Szóval ilyen komoly kiadásai vannak a alvászavarok.
Többféle kimutatás is van, hogy hány millió eurós veszteséget okoz ez éves szinten az Európai Uniónak az alvászavarok.
A közvélemény felé ennek van megfelelő hangja?
Én azt gondolom, hogy előbb-utóbb ez megfelelő mértékhez fog ölteni. Kicsit olyan a helyzet, mint az allergia, hogy a 90-es években tudtuk, hogy létezik, tudtuk, hogy vannak bizonyos gyógyszerek, de igazándiból a parlagfűmentesítéssel, amíg nem volt kormányzati rendelet, eddig nem foglalkozott senki, és emberek millióinak tették tönkre az életét ezáltal. Itt is az kell, hogy minden sajtóorgánumban ezzel megfelelő szinten foglalkozzanak, és legyen valami hatékony döntés.
Hát tudjuk, hogy a probléma akkor kezelhető, ha megjelenik a beteg a doktornál. Van egy statisztika arra nézve, hogy a magyar lakosságnak a hány százaléka szenvedhet ilyen alvászavarba?
Hát pontos statisztikát én most nem tudok mondani. Igazándiból itt az a probléma, hogy inkább a férfiak szoktak horkolni, de viszont ők nem mernek elmenni orvoshoz. Tehát az orvosi vizsgálatra sem jönnek el, így nehéz segíteni rajtunk.
És mi ennek az oka?
Hát ez egy nagyon jó kérdés. Van, aki fél, van, aki nem foglalkozik vele. Ő azt mondja, hogy köszönj szépen, jól alszik, nincs problémája. Megoldják külön alvással az éjszakai történetet. Vagy már külön is alszanak, és az neki kényelmes. Nem ébresztik fel éjszakánként. Összetett kérdés, azt gondolom.
Hát a sok mellékhatás mellett, amit elmondtál, hogy mit okozhat az alvászavar, mit üzensz így a rádión keresztül azoknak a hallgatóknak, akik ilyen problémákkal küzdködnek?
Mindenképpen azt javaslom, hogy ha reggel gyakran van fejfájás és aluszékonyság napközben, ami nem magyarázható mondjuk egy megfázással, egyéb betegséggel, akkor el kell gondolkozni azon, hogy éjszaka rendben mennek-e a dolgok. Nagyon sok telefonos applikáció van, ami éjszaka titkos üzemmódban fölvesz egy órányi hangfelvételt az éjjeli szekrényen pihenve, és akkor utólag vissza lehet nézni, hogy ütemesen hortyog egyáltalán, van elégzés kimaradása, ha ilyen van, akkor ezt sajnos el kell kezdeni foglalkozni.
Szóval a feleségének ajánljuk, hogy kontrollálja a férjeiket, igaz?
Igen, sokan nem gondolnak arra, hogy ez a légzés kimaradás, ez milyen veszélyeket rejt magában.
Fogadják meg ezeket a jó tanácsokat. Makó Ádám doktorral, Orfő Gégésszel, Meskóbánk beszélgetett.
napjainkban a vírus elleni védekezésben az a legfontosabb, hogy immunrendszerünk egészséges legyen. Ennek egyfajta erősítési módjáról Torda Judit kérdezte beszélgető társát.
Manapság sok gondot okoz nekünk a stressz, és nem csak a mai életünk stresszeit cipeljük magunkkal, hanem a régen elviselt, vagy régen elszenvedett stressz is. Sokszor nem tudjuk, hogy miért érezzük rosszul magunkat a bőrünkben. Nem mennek a dolgaink, valahogy elakadunk az életben, és keressük rá a magyarázatot. Mivel foglalkozik egy kineziológus? Vona Évát kérdezem, aki szakértője ennek.
Azzal kezdeném, hogy mi a kineziológia. Ez egy görög szó összetétel, a kinez az mozgás jelent, a logia tudomány, tehát a mozgás tudománya. A mozgásunkból nagyon sok mindent le lehet olvasni. A mozgásnak két fontos rendszere van, a passzív csontrendszer és az aktív izomrendszer. A kineziológia az utóbbival foglalkozik, az aktív izomrendszerrel. Azért mondjuk aktívnak, mert ez teszi lehetővé, hogy a helyünket tudjuk változtatni. Régen, még a civilizált társadalom előtt, hát ugye az emberekre is jellemző volt a stresszre, a traumára adott válasz egyik formája az üs és a push mechanizmusa. Ez azt jelenti, hogy pillanatok alatt felmérték a veszélyhelyzetet, és vagy elfutottak, elmenekültek, vagy támadtak. Na most a fejlett civilizált társadalomban ez most már nem lehetséges, hát nem futhatunk el egy vizsgahelyzetből, vagy nem üthetjük meg a főnökünket, mert stresszt okoz nekünk. És ezért a stressz feldolgozatlan marad.
Ezek halmozódnak utána egymásra, és képtelen az ember egy idő után már urrá lenni.
A izmaink feszessé válnak, de nem tudjuk feloldani a futással vagy a támadással. Feszessé válnak, görcsössé, úgy szoktuk mondani, hogy hipertónusossá. Ezt nagyon jól kifejezi, görcsbe rándul a gyomrunk, földbe gyökerezik a lábunk. Ezek a nagyon szemléletes magyar kifejezések erre utal.
Ami az arcára fagy a mosoly, gombóc.
Van a torkába, vagy ludbőr, az is egy a hőmérsékletre adott stressz reakció.
Vagy például, hogyha valakinek hirtelen eszébe jut valami, és a
homlokára csak,
és
ugye,
homlokára csak.
Mert ott vannak bizonyos olyan akupresszúrás pontok, amelyek az emlékezés vagy a stresszoldást segítik azzal az ügyel kapcsolatban.
Tehát lehet aktivizálni ezeket.
A kineziológia alapját Dávid Palmer fektette le. Ő kinopraktikus volt, és a 19. század második felébe dolgozott, az izmokkal foglalkozott, tehát a csontkovácsolás során az izmokkal, nagyon jó eredményt ért el, és arra figyelt fel, és ez egy nagyon lényeges dolog, hogy a pácienseknek a közérzetével együtt a hangulatuk, a kedélyük is jobb lett. Csak ez nem volt tartós. Egy bizonyos ideig ez tartott, ez a jó kedv, jó közérzet, és utána újból jöttek, és újból kezelésre szorultak a páciensei. Majd dr. Guthard erre épülve bizonyos gyakorlatokat alkalmazva tartósabbá tette ezt az állapotot. A csontkovácsolás útján az izomrendszer is helyre kerül. Az ember az egy holisztikus személyiség, tehát van egy fizikai anyagi testi része, van a pszichéje, a lelke, mentális és gondolkodás, és ez egyszerre működik. Ha ez összhangban van, akkor vagyunk harmóniában, és ennek az alapja az energia háztartásunk. A testünket úgynevezett energiacsatornák, a meridiánok hálózzák be, stressz hatására a benne áramló energia zavar keletkezhet, megakadhat, energiai blokk, gát alakul ki, feltorlódik a gát előtt lévő energia, energiatöbletünk létre, és utána pedig hát értelemszerűen energia hiányossá válik az a szerv vagy testrész. És egyik sem jó. A kineziológiának a feladata ezt az energia megbomlott energiaháztartást kiegyensúlyozni a gátak feloldásával. Erre különféle korrekciós gyakorlatok vannak. Izomteszteléssel tárjuk fel az energiaelakadását.
Mit lehet feltárni egy ilyen izomtesztelés során?
Több mindent. Először is, hogy hol van ez az energiaelakadás.
Tehát a testben hol?
Igen. A test melyik részében, pontosan melyik izmában. 42 izommal dolgozunk a jelenben, de alkalmas arra is, hogy föltárjuk, hogy mikor keletkezett a stressz, melyik életkorban, ez az értelmezés, a megértés korának nevezzük. Ez a fogantatástól a jelen pillanatig bármelyik életkort ki tudjuk tesztelni, ahol az a stressz keletkezett, amely addig a tudatalattiban leszorítva, hát feldolgozatlanul maradt, és hasonló, analóg élethelyzetekben lavina módjára rakódik tovább, hiszen mi nem dolgozódott föl, ahogy szoktuk, hogy leveri az ember a lábára. Ugye a stressz körbevesz bennünket, a stresszmentes élet az maga a halál. Mindig él bennünket inger, nem kívánatos események, ezelőtt nem tudunk elfutni, hanem tudni kell kezelni.
De hát se jóta tudjuk, hogy nem csak rossz stressz van, hanem tulajdonképpen inspiráló stressz is lehet.
A szervezet akármelyik stresszt, stresszként dolgozza fel, a jó és a rossz stresszt is. Volt már olyan, hogy valaki egy nagyon fontos örömét hallatára lett rosszul, vagy szív problémát okozott neki, vagy esetleg halált, vagy...
Vagy a lottó ötös szindróma.
Igen. Szoktuk is mondani, hogy megáll az ütő benne, olyan hirtelen éri. Tehát a hirtelen helyzetre nem tudunk megfelelően válaszolni, akár negatív, akár pozitív.
Vagy ha valakivel rossz hírt kell közölnünk, akkor is előtte azt mondjuk, hogy ülj le, mert olyat fogok mondani, hogy elgyengül a láb.
Igen, elgyengül az izom. Ennek az az oka, hogy a központi idegrendszer, az agy és az izomrendszer között nagyon szoros összefüggés van. Tehát a hírt, az információt az agyunk dolgozza föl, tehát a központi idegrendszer dolgozza föl a különböző érzékszerveink segítségével, és mégis elernyedünk, el is ájulhatunk, el is eshetünk akár. Szoktuk mondani, megint a magyar nyelvre utalva, hogy megrodjanunk valaminek a súlya. És ez azért van, mert hogy tényleg nagyon szoros a két rendszer között a kapcsolat. Erről magunk is meggyőződhetünk, hogyha előre kinyújtjuk a két karunkat, lefelé fordított tenyérrel, és valami nagyon kellemetlen, rossz szituációra gondolunk a közelmúltban, és lefelé megereszkedik, elernyed egy kicsit a kezünk.
Tehát nem tudjuk tartani.
Igen, igen, elgyengül az izomza. De aki ezt kipróbálja, annak azt tanácsolom, hogy utána ugyanezzel a kar pozícióval, csukott szemmel nagyon jó, kellemes élményre gondoljon. Tehát nem maradjon abban a stresszes állapotban.
Hát egyre inkább tért hódít ez, hogy az embernek az immunrendszerét kell fejleszteni ahhoz, hogy aztán saját maga tudjon a szervezet védekezni, hiszen döntően ezen múlnak a betegségek is, hogy legyengül az immunrendszer, pontosan. Nem adja azt a fajta ellenállást.
Nagyon-nagyon örülök ennek a felvetésnek. Lényeges dolog, hogy az immunrendszerünk rendben legyen, ezt különféleképpen érhetjük el, és erre adnék megint egy jó tanácsot. Ugye, testünk nem a bőrünkkel ér véget, hanem egy nagy 4 méteres átmérőjű energiaburok veszi körül, ez a bizonyos aura. Erről már
ez
mindenki
4 adott. Méter
átmérőjű.
4 méter át, tehát én vagyok a közepén, és akkor 2-2 méter.
Igen, pontosan, így körülbelül, igen, ezt így kell érteni, alul felül, tehát egy energiaburokba vagyunk, és ezt lehet erősíteni. És ez azért fontos, mert ugye szoktuk mondani, hogy jó kisugárzása van valakinek, vagy felragyog a szerencséje, olyan jól mennek a dolgai. Na, akkor mondanám az aura erősítés, ezt így szoktuk mondani. Egyébként kineziológiában haráltáramlásnak nevezzük, ez a szakszerű kifejezése. A homlokpontokra helyezzük az egyik kezet, a tenyeret pedig a köldökükre. Erről csak annyit kell tudni, hogy itt vannak ilyen megfelelő akupunktúrás pontok, behunjuk a szemünket, és a már említett 4 méteres energiaburkot, ami körülvesz bennünket, képzeljük el nagyon-nagyon világosnak, kiteljesedettnek, akár fényesnek. tartunk alá is gondoljunk, a fejünk fölé is, hátunk mögé is természetesen. Tényleg valóban legyünk bent ebbe az energiaburokban, ez legyen kiteljesedett, majd cseréljünk ezen. És azt javaslom, hogy ezt minden reggel csináljuk meg. Amikor a tudatos énünket elkezdjük megélni, akkor is egy jó védett, energiai védelemben vagyunk. De ha bármilyen kihívás van az életünkben, mondjuk egy vizsgahelyzet, egy interjúkészítés, egy kórházi kezelés, bármi, akkor legyünk jó energetikai állapotban, és akkor ezt szintén megcsinálhatjuk. Ha olyan helyzetben vagyunk, hogy nem tudjuk így a kezünket a koldokunkra, homlokunkra tenni, mert olyan furcsán néznének ránk, akkor azt javaslom, hogy csak a egyik kezünket tegyük a bizonyos homlokpontokra, amit régen nagyanyáink, nagyapáink is szeretettel alkalmaztak.
Kedves hallgatóink, remélem mai műsorunkban mindenki megtalálta a kedvére való témát, és hasznosnak ítéli műsorunkat. A mai magazint készítették Kéri Juli, Meskó Bánk, Somogyi Ági, Torda Judit. Ezt az adásunkat mához két hétre ugyanitt, ugyanebben az időben megismételjük, valamint minden páros héten szerdán este 20 órától is. Az időpontok megtalálhatók a civilradio.net műsortábláján. Ezen kívül elérhetnek a Civil Rádió archívumában és a Facebookon is. Podcast oldalunk az anchor.fm/60-túl. Mindenkinek jó egészséget kíván, és ennek reményében elköszön a szerkesztő, Ámen Zsóka.